Ódról jöttem, nem vagyok proféta, sem profétának a fia, de még barom pásztor se. Teljes identitászavar. Akkor mi vagyok? Örülök, hogy itt vagyok köztetek. Legutóbb nagyon nehéz volt itt köztetek szolgálni, de olyan kenet volt, hogy mire ideálltam, teljesen felszabadultam. Úgy jöttem ide, hogy nem tudtam, hogy mire hazamegyek, édesapám meghal-e, vagy életben marad. De azt a kenetet, azt a szeretetet, azt az elfogadást, amit itt megtapasztaltam köztetek, amikor itt szolgáltam köztetek, azt most is szeretném megköszönni. Isten áldjon meg benneteket, testvéreim. Jó itt lenni köztetek. A prédikátorok szoktak ilyen felvezetést használni. 10 percet beszélnek. Sokszor nincs is értelme, de hát protokoll. Most nem lesz ilyen. Amúgy se szoktam. A dolgoknak a közepébe vágok. Jézus is ilyen volt. Legalább ebbe hasonlítok Jézusra. Na de van igyekezet. Máté evangélium a 24. Ajjaj. Nem az utolsó időknek a jeleiről akarok beszélni. Istennek a jelenlétéről szeretnék beszélni. Sőt, én is szeretnék beszélni majd egy pár gondolat erejéig egy óriásról. Sok óriás van. Tudjátok, hogy mire valók az óriások? Hogy jól lakjunk velük. Jó kell velük lakni. Mert a két kém azt mondta, hogy hát az olyanok, ami szemünk, mint a sáska. Isten megengedte Izraelnek a 3 Mózes 11-ben, hogy megegyék a sáskát. Az óriások azért vannak, hogy jól lakjunk velük. Persze ehhez látás kell, mert a 10 meg úgy látta, hogy ők a sáskák. És így a sáskák jók is laktak ezekkel az emberekkel. A látás nagyon-nagyon fontos. Máté evangélium a 24, első 2 vers. És kijött Jézus a templomból, és továbbment. És hozzámentek az ő tanítványai, hogy mutogassák neki a templom épületeit. Jézus pedig mondta nekik, nem látjátok én mindezeket? Bizony mondom néktek, nem marad itt kőkövely, mely lelem romboltatik. Igazából ami fontos, az az első vers, hogy Jézus kijött a templomból. Lali mondta az elején, hogy Isten szeret bennünket. És hogy jó ezt hallani, hogy Isten szeret bennünket. Sokszor már mi is olyan hétköznapian reagálunk erre. Kiáll a pásztor és mondja, hogy Isten szeret bennünket. Jó, de valami érdekeset, izgalmasat. Isten szeret bennünket. Pedig ez egy nagyon nagy dolog. Hogy Isten szeret bennünket. És Istennél nekünk teljes elfogadásunk van. Milyen nagyszerű dolog az. Mikor Lali mondta ezeket a szavakat, hogy Isten szeret bennünket, az az ige jutott eszembe, amikor azt mondja az Istennek az igéje, hogy Isten önmagában is boldog Isten. Az ember nem tud önmagában boldog lenni. És tudod, Isten olyan helyzetbe hozta magát, hogy most már Isten sem boldog önmagában. Nem mi hoztuk őt ilyen helyzetbe, ő hozta magát ilyen helyzetbe. Hogy Isten csak veled tud boldog lenni. Mikor megteremtette az ember, nem csak hétvégéken, és nem csak a nyári szünetben jött le az emberhez, hanem minden nap, hogy vele beszélgessen. Isten velem, egy ózdi emberrel szemben, és veled függőségbe hozta magát. El tudod képzelni Istenről, hogy Isten, az egész univerzumnak a teremtője, egy függő lény. Isten egy függő lény. Függőségbe hozta magát veled, mert annyira szeret téged. Mert Isten ebben a függőségben a szívét, az Atya szívét át akarja neked adni. A szívét akarja veled megosztani. Amikor az emberrel beszélgetett az Úr a paradicsomba, akkor a szívét osztotta meg vele. Nem teológiai eszmecsere volt. Nem bibliaiskolát nyitott az Úr. Erről is fogok beszélni a bibliaiskoláknak az értelméről. Én is végeztem, tehát senki ellen nem beszélek. A szívét osztotta meg vele. Amen. Ez is egy megdöbbentő sztori. Utána néztem, a 4 evangélium összesen 89 fejezetből áll. Megszámoltam. Matematika. De avval az utolsó héttel, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, 31 fejezet foglalkozik a Bibliában. Tehát az egész evangéliumnak az egyharmada ezzel az utolsó héttel foglalkozik. Ha figyelembe veszük, hogy Jézus körülbelül 3,5 évet szolgál, akkor körülbelül az lenne az arányos, hogyha csak egy fél fejezet foglalkozna 4 evangéliumban összesen ezzel az utolsó héttel. De a Szent Szellem direkt hangsúlyt tett erre az utolsó hétre. Ez egy nagyon izgalmas hét. Köszönöm, testvérem, jutalma lesz. Igaz, megvan írva, hogy aki a prófétának ad, tehát hétes, de hát az Úr könyörületes. Hogy mit történtek ezen a héten? Ez egy fantasztikus dolog. Jézus bevonul Jeruzsálembe. És 4 napot eltölt a templomba. Korán reggel ott van a templomba, és késő este jön ki a templomból. És így úgy elképzeltem, merre te is használni a fantáziádat, Isten azért adta az embernek a fantáziát, hogy képzelődjön. Jó dolgokról természetesen. Hogy mi történhetett ebben a 4 napban? Milyen nagyszerű volt ez a 4 nap? Milyen jó lenne valahogy visszamenni az időben, és ebben a 4 napban részt venni, hogy az Istennek a fia ott van a templomban, és 4 napon keresztül tanítja Izraelnek a fiait. Szokás volt, hogy a rabbik a templomban tanítottak, a tanítványok, a zsidók köréig gyűltek, kérdezgették őket. De most az Istennek a fia van ott. 4 napon keresztül tanít, közben gyógyít, csodákat tesz. A tanítványok az egésznek a szemlélői. Közben oda mennek a farizeusok, szadduceusok, kísértik, próbálják, hétköznapi nyelven kóstolgassák Jézust. Próbálják tűrbejteni, kérdéseket tesznek fel neki. Megpróbálják megvádolni őt, hogy hát ha úgy válaszol, amin keresztül fogást találnak Jézuson. Igazából az Úrtól volt ez, mert a pászkabárányt 4 napig kellett vizsgálni, mielőtt eldöntötték, hogy alkalmas az áldozatra. És Isten is behelyezte az ő pászkabárányát ebbe a világba, és adott 4 napot Jeruzsálemnek, hogy 4 napig vizsgálják azt a bárányt, akit ő belehelyezett ebbe a világba, hogy alkalmas lesz-e az áldozatra. És 4 napon keresztül vizsgálják az Istennek a fiát. És nem találnak rajta fogást. Nincsen olyan pont az Isten fia életében, az Isten fia bölcsességében, tudományában, amit ki tudnának kezdeni. És végül ennek a sok konfrontációnak, mert ez igazából egy 4 napos konfrontáció volt, ad ezt az eredménye, hogy Jézus egy nagyon-nagyon kemény diagnózist ad a 23. fejezetben. Ugye ott van az a diagnózis, hogy jaj néktek, milyen sokszor elmondja az Úr. Egy kőkemény, egy nagyon-nagyon kemény, és nagyon precíz diagnózist ad kora vallásosságáról. Azzal kezdődik a 28. fejezet, hogy az Istennek a fia kijött a templomból. Innentől kezdve már többet nem olvasol arról, hogy az Isten fia visszament volna a templomba. Kijött. Úgy is lehetne mondani, hogy elege lett az egészből. Elege lett az egészből. 4 nap volt adva, hogy felismerjék, hogy ő az, akiről a próféták beszéltek. Aggeus megmondta, hogy a második templomnak a dicsősége nagyobb lesz, mint az első templom. Nem a méretektől, nem az aranytól, hanem azért, mert az Istennek a fia bejön a templomba. Ezékiel látta, ahogy a dicsőség a kérubok szárnyain eltávozik a templomból. És kimegy a hegyre, az olajfák hegyére. Ez volt Izrael népének a nemzeti tragédiája. Utána jöttek a babilóniaiak, és lerombolták a templomot. Mert amikor Istennek a jelenléte kivonul egy helyről, ott már romlás kezdődik. Nem tudod visszafordítani a romlást. Mert a romlás Istennek a jelenléte nem megállítja csupán, nem csak visszafolytja, hanem el is űzi. Megsemmisíti, leszámol vele. Izrael nem hallgatott a prófétákra. A templomot lerombolták, mert a Sekina, a dicsőség eltávolodott a templomból. De Aggeus szólt, ne sírjatok, mert a dicsőség vissza fog jönni a templomba. A dicsőség ugyanúgy elindult az olajfák hegyére, és bement a templomba. És volt adva 4 nap, hogy felismerjék, hogy a dicsőség visszajött a templomba. Hogy itt van, akiről a próféták beszéltek. És senki nem ismerte fel, hogy ő az Istennek a fia. A döbbenet, hogy még a tanítványok sem ismerték fel, hogy ő az Istennek a fia. A vallásosságuk miatt, mert ragaszkodtak a ceremóniájukhoz, a messiási elképzeléseikhez, nem látták, hogy itt van a messiás. Nem volt bennük szellemi érzékelés Isten fiának a jelenlétére. Csak a fizikai kiterjedését látták. Nem érezték, hogy ő az Isten. Ő az, akiről szólt. Az Istennek az ígérete. És figyelj, mi a döbbenet. Az Isten fia kijön a templomból. És az áldott jó tanítványok megállítják, és azt mondják, Mester, nem áll! Ez olyan ciki! Itt a nagy népszerűség! Te meg kijössz! Hátat fordítol az egésznek. Mester, hát nézd a köveket. Nézd a templomnak az épületeit. Nem gyakorolnak rád semmilyen hatást. Nem nyűgöznek le téged. Azok a dolgok, amelyet a saját verejtékünkkel, izzadságunkkal hoztunk létre. Nem nyűgöz le mindaz, ami a templomban zajlik. Az áldozati állatok ezreinek a levágása. A ceremóniáknak a pontos, precíz betartása. A papságnak a forgolódása. Nem nyűgözlet az egész rendszer tégedet. Nem gyakorol rád semmilyen hatást. Csak úgy fogod és kivonulsz. Csak úgy itt hagysz bennünket, és érte se vettük, hogy elmentél, mester. Micsoda vakság volt még a tanítványokban is. Micsoda érzéketlenség volt bennük Istennek a jelenlétére. A vallásosság teljesen megtompította a szívüket, meg a látásukat. Teljes homály volt rajtuk. Teljesen más volt az ő látásuknak, az Úrnak a látása. Nem véletlen, hogy Jézus rögtön azt mondja neki. Figyelj, mit mondja Jézus itt az Istennek az igéjébe. Jézus pedig ezt mondta nekik, nem látjátok én mindezeket? Jézus rátapint a lényegre. Jézus elkezd őket tanítani a látásról. Honnan tudom? Onnan, hogy a következő verse már a tanítványok azt mondják Jézusnak, mester, mik lesznek a jelei a te eljövetelednek? Nagyon-nagyon rossz istenképük volt. Nem a Biblia istenét ismerték. Egy rossz istenkép volt bennük. És ezért nem volt bennük érzékelés. A vallásosságnak az egyik ismertető jele, hogy rossz istenképpel rendelkezik. És mindig olyanokat akar maga elé tolni, vagyis Isten elé, amit ő maga hoz létre. És igényeli Istennek a figyelmét, hogy Uram, hát nem veszed észre a köveket? Nem veszed észre az épületet? Az egyházi szervezetünket? A nagy minisztrit, amit létrehoztunk? Még Ábrahám is azt mondja, nem? A hitnek az atya. Uram, vaj, ha kedves volna előtted Izmael. Az volt az ő természeti emberének a csúcsa. Izmael. És nem értette, hogy Izmaelnek még kell menni. És úgy tolt előre. Menj már! Kis butus, menj már! Ő az... Uram, vaj, ha kedves volna előtted. És Isten mondta, nem érted? Nem örökölhet a szabad nő fiával. El kell küldeni. Ezek olyan kövek, amelyek nem nyerik el a tetszésemet. Olyan kövek, amelyekre nem tudom adni az áldásomat. Amelyekkel nem tudok azonosulni. Amelyekkel nem tudok egy lenni. Nem az én tervem és nem az én gondolatom. Istennek az a nagy terve. Terve, a nagy vágya, hogy az ő népe között lakjon. Hogy a jelenléte az ő népe között a személyes életedben tartósan meg tudjon valósulni. Azért ment az Istennek a fia 4 napon keresztül a templomba. Nem azért csupán, hogy konfrontálódjon kora vallásos elemeivel, hanem hogy az ő jelenléte meg tudjon valósulni. Az a jelenlét, amiről beszéltek a zsinagógákba, hogy be fog teljesedni a prófétának a szava, hogy nagyobb lesz a második templomnak a dicsősége. Istennek ez a nagy vágya, hogy a szívét, a lényét, önmagát megoszta veled. És Isten nem akar mást. Nem akar nagy minisztriket, nagy gyülekezeti épületeket, nagy felekezeti rendszereket építeni. Isten a kapcsolatot akar építeni velem meg veled. Hogy ebben a kapcsolatban Isten önmagát adja át neked. Ez a kapcsolat mindenre megoldás. Ez a kapcsolat hoz be az életedben olyan dolgokat, amelyekért eddig lehet, hogy küzdködtél, és nem tudott az életedbe bejönni. És tudod, mi a legjobb dolog? Hogy ezért nem kell küzdeni. Azt mondja az Istennek az igéje István vértanúnak a beszédében. Mikor István elkezdte a beszédét. Tudod, mit mond István? Hogy megjelenik az Úr Ábrahámnak Mezopotámiában. Nem döbbenetes? Mi azt mondanánk, hogy egy olyan embernek jelenhet meg az Úr, aki már az ígéret földjén van. Aki már úgymond révbe ért. Tudod, mikor jelent meg az Úr Ábrahámnak? Amikor benne volt a bálványimádásban. Amikor ott volt Mezopotámiában. És teljesen kétségbe volt esve. Mert nem lehet egy gyereke. Ránézett a feleségét és magára, és azt mondta, nem értem, miért nincs gyerekünk? Már olyan régóta próbálkozunk. El kell mennünk az aratás gyülekezetet, mint hallottuk, hogy lehet gyerek. A természet ellenére is. De akkor még nem volt aratás gyülekezet. Nem volt ilyen kézzelfogható program. Nem volt. És kétségbe esett Ábrahám. Ugyanakkor ez akkorban még szégyennel is járt. Nem tudta, hogy csak a Sárának nem lett gyerek, nem volt orvosi papírja. Még jó, mert lehet, hogy elzavarta volna, és próbálkozott volna valami mással. Hágár hamarabb bejött volna képbe. És nem értett, tehát ehhez a bálványhoz is imádkozott, ahhoz az istenséghez is imádkozott. Ma a holdot hívtam segítségül, tegnap az ég seregeit hívtam segítségül. Miért nincs gyerek? Mindent megteszek, amit az istenek elvárnak. Miért nincs gyerek? Nem egy szent ember volt, ezt akarom, hogy megértsd testvérem. Nem egy szent ember volt. Nem egy karizmatikus ember volt. Egy ember volt tele kétségekkel, félelemmel, szégyenérzettel, elutasítottsággal. És Isten ebbe a közegbe bejön, és megjelenik Ábrahámnak. És nem az volt, hogy utána Isten elővette egy Bibliát, és azt mondta, ülj le, kis buta, majd én tanítalak. Nem ez volt. Isten megjelent, és Istennek ez a jelenlése, ez a nagyon intenzív impulzusa Ábrahám életében leszámolta a bálványokat. Nem vetted még észre, hogy Isten jelenlétének a hiánya behozza az életünkbe, az egyház életébe a bálványokat? És Isten jelenléte pedig felszámolja, anélkül, hogy valaki rátenni a kezét. Ámen. Bejön az életedbe Isten, és azt veszed észre, hogy a brazil sorozatok nincsenek rád hatással. Hopp, egy bálványjal kevesebb. Mondjuk a feleségem szerint én is bálványimádó vagyok. Akkor azt mondja, hogy ez már bálványimádás, hogy te minden Barcelona meccset megnézel. De nem mindet, mert nem hagyja mindet. Egy tévig van, hál' Istennek. Megtaláltam, hogy interneten hogyan lehet nézni, de mindig megáll. Úgyhogy inkább nem nézem. De ha tudom, megnézem. Nem tapasztaltad már? Hogy Isten jelenlétének egy villanása megoldást tud hozni a problémákra? Ha mekkora problémákkal küzdött Izrael Jézus idejében? Fura ment a bálványimádás, nem szobrokat imádtak, hanem imádták a rendszert. Ismerős kép, ugye? Nem is annyira 2000 évvel ezelőtt vagyunk. Ma is jelen van ez az egyházban, hogy emberek imádják a rendszert, és mindent megtesznek, hogy az fenn maradjon. És ha néha Jézus bejön, kizavarják. Menj ki a köveink közül. Ne szólj bele. Mi majd tudjuk. És Ábrahám életében megjelenik, és minden megváltozik. Ne felejtsd el, hogy egy bálványimádó ember életében jelent meg az Úr. Tudod, hogy gondolkodnak a hívők? Jaj, többet kell imádkoznom, böjtölnöm. Erről beszélek, sose iszik el otthon a böjtöt. Többet kell imádkoznom, böjtölnöm. Mit szoktak még a hívők? Ima, böjt, Bibliát olvasni, virasztás. És akkor majd helyreáll az életem Isten jelenléte. Ezek jó dolgok. Tedd és csináld. Még többet, mint eddig. De hidd el, hogy az Isten jelenléte az nem valami emberi produktumnak az elismerésére jó. Isten elismeri a teljesítményedet. Mert Isten nem teljesítménycentrikus. Isten szeret téged. Voltál már szerelmes, nem? Hát nem a másiknak a teljesítményébe lettél szerelmes. Nem? A személyébe lettél szerelmes. És nem kérdezte tőle, figyelj, hány tányét tudsz elmosogatni, édesem? 10 percen belül, mert így házasság előtt jó tudni. Nem? Hát nem ebbe lettél szerelmes. A személyébe lettél szerelmes. El tudod hinni magadról, hogy Isten szerelmes beléd? El sem tudjuk ezt hinni. Kiáll a pásztor is az, hogy Isten szeret, és nem jön ki egy halk ámen belőlünk. Jó, tudjuk. Tudjuk. Igazából kellene, hogy felizzon bennünk a tűz. Nem? Nagyon nagy szükség van ma arra, hogy az Istennek a népe, Istennek a jelenlétét megtapasztalja. És ezért neked hidd el, most ezt tudom, hogy furcsán hangzik, ezért neked nem kell erőlködnöd. Nem kell valamit odatolni Isten elé, az imádat, a több böjtödet, a virasztásodat, meg a nem tudom én mi, a hűséges gyülekezetbe járásodat. De ezt tedd, ezt jó csinálod, hogyha itt vagy. De nem kell ezt Isten elé tolni, hogy jöjjön az életedre Istennek a jelenléte. Jön, mert Isten szeret tégedet. Persze vannak okok, amik elválasztanak bennünket ettől a jelenléttől. Ilyenek például a bűnök. Vagy itt van mindez, Izrael életében ez a vallásosság volt. Hogy a názáreti Jézus nem tudták beléleszteni a ceremóniájukba. Nem illett bele a képbe. Egészen más és torz képük volt a mesiásról. És Tehát itt elutasították őt. De Istennek mégis csak az a vágya, hogy benned meg veled éljen. És hidd el nekem, hogy Isten nem is adhat ettől többet. Hogy Isten kész arra, hogy önmagát, a saját lényét, a szívét összekeverje veled. Ez egy fantasztikus dolog. Egy fantasztikus dolog. Mózes ott van a pusztában. Hát teljesen kiégett szegény. Már 40 éve őrzi az apósok meg az anyósok a juhait. Egyiptomban még hős volt, és egyébként volt elhívástudata. Mert azt mondja az Istennek az igéje róla, hogy ő többre tartotta az Isten népébe való együttnyomorgatást, Krisztusnak a gyalázatát, mint Egyiptomnak minden gazdagságát és dicsőségét. Volt elhívástudata. És most ott van a pusztában, eltelt 40 év. Már szétunta az életét. El tudsz képzelni 40 évet úgy, hogy csak a másnak a juhait legelteted? Ha volna 1000 juha, most se tudnám legeltetni. A felé megenném a barátaimmal, a másik felétől valahogy megszabadulnál. De én nem bírom elképzelni, hogy én 40 évig juhokat a nagy semmi közepén legeltessek. Ráadásul nem is az enyém, az apósé, meg az anyósé. És már az a Mózes már kiégett. Jaj, nem akart ő már semmilyen elhívást. Csak hogy az egyik nap leperegjen, és a másik napon is valahogy túl legyen. Teljesen egyhangú volt az élete. Egysíkú. Nem történt benne semmi spontán. Jetró mindent megszervezett. Mózes elmerült Jetrónak a rendszerébe. Szegény Mózes. És figyelj! Mózes felmegy a hegyre. Látja az égő csipkebokrot. Nem úgy, mint a rajzszínből, hogy láss, eltéved a bárány, és utána megy. Ő látta, hogy ott a hegyen ég a csipkebokor, de nem ég el. Abban a pillanatban, hogy ezt meglátta, Istennek eléte nagyon erős vonzalmat gyakorolt Mózesra. Istennek eléte olyan vonzást gyakorolt Mózes, mint egy mágnes. Elkezdett menni. Ott hagyta a juhokat. Nem tudom, hogy számolt el az apósnak vele, hogy Istennel beszélgettem, de közben a nyájat megtámadták oda lent. Ez nem tudom, hogy számolt az após, csak hogy a nyájat a sorsára hagyta. De nem törődött az értékkel, a vagyonnal. Nem törődött semmivel, amit rábízta. Látta az urat. Belekerült Isten jelenlétébe. És mikor belekerült Istennek a jelenlétébe, már nem mérlegel. Hidd el nekem, belekerülsz Isten jelenlétébe, nem mérlegelsz. Mi azért mérlegelünk sokszor, mert sokszor nem is vagyunk Istennek jelenlétében. Hidd el nekem, a ma gyülekezetei és a ma egyháza megtanult élni Isten jelenléte nélkül. Létrehozta a teológiai iskolát. Nincs Isten jelenléte, de van teológia. Az emberek széttanulják az agyukat. Múltkor volt a kezembe egy könyv, és oda volt írva szerző, hogy teológiai professzor. Mi az, hogy teológiai professzor? Jó, én nem azt mondom, hogy teológiai analfabéták üljenek a gyülekezetbe, de mi az, hogy teológiai professzor? Volt már az valaha Istennek a jelenlétében? Legalább egyszer. Mert a Mózes nem volt egy teológiai professzor. Annyit tudott, hogy van az Ábrahám, Izsák, meg a Jákob Istene. Ez volt az összes igei ismerete. Ha ezzel ide kiállt volna, és tudott volna szólalni. Úgy Lajos mondta volna, beszélj már kérlek Mózes. De mi? Ábrahám, Izsák, Jákob Istene. Na jó, ülj le. Köszönjük. Belekerült Isten jelenlétébe az ember. És legyőzte az akkori világnak a legerősebb, leghatalmasabb birodalmát. Először még vitatkozik Istennel. A te szolgád nem tud beszélni. Valahogy ott Isten jelenlétében már nem bízott azokba az eszközökbe, amikben addig bízott. Nem biztos az, hogy nem volt ő beszédes. Nehogy azt gondolt, hogy Mózes egy dadogó, néma ember volt. Valahogy Isten jelenlétében az ember bekerül, és azok a természetes képességek, amelyben addig bízott, már többet nem bízik. Azt mondja az Úr Mózes, hogy Mózes mi ad a kezedbe? Egy bot. Na dobd le a földre, Mózes. És tudjátok, mivé lett a bot? Mivé? Kígyóvá lett a bot. Bekerülsz Isten jelenlétébe. Eldobod azt, ami a kezedbe van. És kiderül, hogy a természete kígyó. De Isten megtanít azon is egészségedre. Isten megtanít azon is uralkodni. Látom, hogy intelligens emberek vannak Ózdon. Isten megtanít azon is uralkodni. Azt mondta Mózesnek, hogy fogd meg. Tudod, hol kell megfognak kígyót? Ez is természet fölötti dolog a farkánál. Néztem otthon a Discovery-t, és ott mondták, hogy a kígyó sose fog meg a farkánál, mert megmar. Így van. De hát ő megfogadta a farkánál, mert Jézus a kigyó taposolt, ott volt Jézus lába, a kigyó feje. Bekerülsz Isten jelenlétébe. És Isten jelenléte megtanít tégedet. Uralkodna természeti emberek felett. Nem fog megmarni. Nem fogja beléd ereszteni a mérgét. Uralkodni fogod rajta. Mert uralkodói pozícióba helyez téged. Mi? Istennek a jelenléte. Mózes is megtanult ebből az uralkodói pozícióból győzni az ellenség fölött. Isten jelenléte hozott az életében változást. Más ember lett. Mitől leszünk mi más emberek? Attól, hogy többet imádkozunk? Újra mondom, ismétlen nagy a Lali azt gondolja, hogy lebeszélek benneteket róla. Imádkozatok, eddig sokat imádkoztál, próbálj meg kicsit többet imádkozni. Imádkozz, böjtölj, virasz, meg Bibliát olvas. De Istennek a jelenlétére van szükségünk. És nem arra, hogy Istennek azt mutogassuk, ami emberi produktum, mint a tanítványok. Nem arra. Ámen. Elhiszed ezt nekem? Figyelj, mutatok egy igét neked. Mindjárt befejezem, mondtam, rövid leszek. Ez egy döbbenetes ige. Már azt kell mondanom, hogy hát ez egy nagyon-nagyon jó kép. Na nyissátok ki, van Bibliátok, testvéreim, mert miért ne volna? Az 1 Sámuel 3-nál. Ez az ige arról beszél, hogyan tud megújulni egy közösség. Hogyan tud megújulni az Isten népe, az Úrnak a jelenlététől. Itt azt mondja az Istennek az igéje, és a gyermek Sámuel szolgált az Úrnak Éli előtt. És abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kijelentése, nem volt nyilvánvaló látomás. Hallod? Amúgy nem ismerős? Hidd el nekem, ma is alig van kijelentés. Itt a héberben a dábár szó áll. Nem volt réma, nem volt igazi kijelentés. Sőt, azt mondja, hogy nyilvánvaló látomása volt. Nem az a korszak volt, mint ma, hogy a testvérek ilyen menetrendszerűen mennek a pokolba és számolnak be az élményeikről. Már most egyet is lehet váltani, fizetsz, mégy a pokolba, jössz fel, elmondod, mit láttál. Az interneten ilyen annyi van, mint a hajatszála. Hát nem volt semmi. Az ige azt mondja a főpapról élőrű, hogy már vak volt. Annak az embernek, akinek az volt a feladata az Úrtól kirendelt helye, hogy Izrael és Isten között Isten jelenlétét reprezentálja, és közben járó legyen ember és Isten között, hogy Krisztus képét tükrözze vissza, az az ember nem látott és vak volt. És azt mondja az Istennek az ige, hogy a szokott helyén aludt. A tradíció, a szokás, a vallásosság előtt vett rajta, és mindig ugyanott el is aludt. A vallásos ember mindig ugyanott alszik el. A saját igyekezetében, a saját vallásosságában. És volt egy fiatal gyermek. Úgy hívták, hogy Sámuel. Még gyerek volt, tinédzser. Még oda kellett tartani a zsebkendőt az orrocskáját, fújt ki, Sámuel. Pici volt, komolyan. És tudjátok, milyen pimosságot követett el ez a Sámuel? Bement a sátorba, és ott aludt. Nem volt ő lévita, de hát ha lévita is lett volna. Hát a Szent Sátor nem egy ovoda volt, ahol a gyerekek bejártak aludni. Ő mindig ott aludt. Jó, megtette, mert az Éli vak volt, tehát attól aztán az ment be, aki akart. De ez a fiatal gyermek, ez bement. És ott aludt az Úrnak a jelenlétében. És egy olyan idő volt, amikor azt mondja az Istennek az igéje lejjebb, hogy az Istennek a szövét nekem még nem oltatott el. Épp, hogy pislákolt az Istennek a szövét neke, az Istennek a világossága. A pap semmit nem érzett abból, hogy nincs világosság. Teljesen sötét volt belül. Isten jelenlétének a hiánya teljes érzéketlenségbe tette ezt az embert. Még arról is érzéketlen volt, hogy amikor hozták neki a híreket, hogy figyelj már ide, a két fiad annyira gonosz, hogy holtversenyben van az ördöggel. Vitték az áldozatot, és ők erőszakkal elvették az áldozatnak a húsát, meg az asszonyokkal erőszakkal lefeküdtek. Teljes démonizáltak voltak a fiai. És vitték a híreket tényleg, hogy kicsit oda kéne figyelni. Ez semmit nem ért neki. Szokták mondani Ózda, hogy annyit ér, mintha lóval imádkozná. Hát neki ennyit ért. Egy embernek, akinek az lett volna a feladata, hogy Istennek a jelenlétét reprezentálja. Teljes sötétségben volt. És a Szent Sátorban egy gyerek bejárt aludni, akinek nem szabad lett volna ott lenni. De tudjátok, az a jó ebbe a kis Sámuelbe, hogy őt nem érdekelt a rendszer. Ő nem volt rendszer függő, sem rendszer gazda. Ő ilyen pici korában megtanulta, hogy én ott akarok feküdni és aludni, ahol Isten ládája van. Hidd el, nekem még aludni is jobb, ahol Isten ládája van. Mint vakon rohangálni, ahol nincs Istennek a ládája. Azt mondja a profécia, a nép, mely sötétségben ül, lát nagy világosságot. Tudod, mi látott aztán a nép világosságot? Mert legalább a sötétségben ült. De ha a sötétségben nem ült volna a nép, hanem rohangáltak volna, mint a kergemarha, mi lett volna velük? Legalább ültek. Legalább megtanultak várni. És ebben a várakozásban Isten meg tudta érinteni a szívüket. Meg tudta érinteni az életüket. Tudott változást hozni. Isten jelenlét az életükbe. Sámuel megtanulta ezt, hogy inkább Isten jelenlétében alszok. Isten hatalmas arra, hogy még amikor én alszok, ő akkor is elérjen engem. Hogy még álmából is eleget adjon nekem. És amikor Isten szólt ez a fiatal emberhez, és kimegy a főpaphoz, akkor a főpap nem érzékeli, hogy Isten szólt ez az emberhez. Meg se gondolt ennek a régi generációnak, ennek az óbornak a rabja, hogy Isten szólt ehhez az új generációhoz. Feküdj vissza, fiam, nem szóltam én neked. Már háromszor kimegy a gyerek. Már lehet, hogy ő is unta. Hogy van ez? És amikor végre a főpapnak eszébe jutott, hogy hát rajta kívül van az Isten. Ja, biztos az Isten volt, fiam, majd ha szól, akkor mondd meg neki, hogy én hol vagyok. Eszébe se jutott ennek a régi generációnak, aki a rendszernek a rabja volt, aki még mindig az óbort itta, hogy van egy új generáció, akit Isten nevel, nem akárhol nevel, nem teológiai főiskolákon, ne értsetek félre, nem bűn teológiai főiskolára járni, nem járok, de nem bűn, hanem az ő jelenlétében nevelt fel. Most van egy generáció, akit Isten felnevel az ő jelenlétében, a láda előtt. Ott fekszenek a láda előtt. Tudod, mi a sorsa annak, aki a láda előtt fekszik? Kivirágzik és gyümölcsöt hoz. Mózes is a láda elé tette a veszőket. És az a vesző, amely a papságot képviselte. Áronnak a veszélye kivirágzott, egy éjszaka és gyümölcsöt hozott. Isten fog egy generációt, behelyezi az ő jelenlétébe, és egy éjszaka alatt felneveli. Egy éjszaka alatt. És azt fogják mondani a nagy öregek, nem értjük át, én már 20 meg 50 éve ívé vagyok. Mit érdekel? Isten jelenléte érdekel. És Isten ebben a jelenlétbe téged behelyez. És egy éjszaka Isten úgy hoz ki téged onnan, hogy te vagy az ő papja. Te vagy az, aki képviseled őt. Te vagy az, aki nem leszel közömbös, éli fiaival szembe. Aki legyőzöd a sátánt a bárány vérével, a bizonyságtételeknek a beszédével. Halleluja! Milyen fantasztikus Istennek a jelenléte. Isten jelenléte az, amely leszámolja az életedben Amáleket meg az óriásokat. Amen. Csodálatos dolog egyébként az is, hogy a két tím közül az egyik nem volt zsidó. Káleb nem volt zsidó. Halleluja! Káleb vagyok én, meg te. Az első óriást, akit megöltek, az Káleb volt. Nem egy zsidó ölte meg a legelső óriást, hanem egy pogány. Arra vagy elhív, hogy óriásokat öljél meg. Hogy óriásokat megölöd, megpörzsölöd és megeszed. Meg kell őket enni. Meg kell őket semmisíteni. Milyen fantasztikus dolog, hogy Isten nem kevesebbel, mint az ő jelenlétével ajándékoz meg bennünket. És mégis mennyire megtanult ma az egyház ennélkül a jelenlét nélkül élni. Pótolni mindennel ezt a jelenlétet. És mindennel, amivel pótoljuk az Isten fiának a jelenlétét, odatolni elé. És kérni rá a pecsétet, hogy hitelesítse. Isten sose fogja azt hitelesíteni, ami nem tőle van. Az egyetlen dolog, amire Isten rátette a hitelesség pecsétjét, az Krisztus. És Isten mindenre rátesz ezt a pecsétet, ami benned Krisztus. És mindaz, ami nem Krisztus, én bennem, azt Isten nem fogja hitelesíteni. Nem fogja azt mondani rá, ámen, jól van ez így. Neked olyannak kell lenni, mint Sámuel. Oda kell feküdni Isten jelenlétébe, és várni az Úrra. Mert te az új generációnak az embere vagy. És nem szabad, hogy olyan legyél, mint Izrael. Akik azt mondták Mózesnak, mert látták a hegyet. Figyeld, milyen a vallásos ember. Milyen az, aki még a régi rendszernek, az óbornak a rabja. Figyeld, kijönnek, ott vannak a pusztába. A bizonyára Mózes csak megosztotta az emberekkel az élményeit, hogy hogyan találkozott az Úrral. És ott ment a szóbeszéd. Mózes találkozott az Úrral. Ó, gyönyörű csipkebokor, réged. Ez igen. Mi kimegyünk, nekünk is égni fogod a csipkebokor. Hát éget, csak másképp. Oda mentek a Sinai hegyhez, és a hegy rezgett, mint valami földrengés, mint valami vulkánkitörés. Sűrű fellegek, villámok, és minden. És a nép megijedt. És azt mondták, Mózes, az Isten ne beszéljen velünk. Te beszélj velünk. Az Isten velünk ne beszéljen. Teljesen a régi bornak, a régi rendszernek a rabjai voltak. Szolgalelkűek voltak. Nem vágytak Isten jelenlétére. De figyeld az Isten emberét, aki már ott volt Isten jelenlétében. Akire már Isten jelenléte olyan vonzást gyakorolt, hogy alig várt, hogy újra bekerül Isten jelenlétébe. Azt nem érdekelte a sűrű felleg. Nem érdekelte a villám Mózes. Felszaladt a hegyre. Ő felszaladt a hegyre. Ő nem tudta volna visszatartani az egész nép. Mózes alig várt, hogy az Úrral legyen. Alig várt, hogy újra találkozzon vele. Mert tudta, hogy neki erre van szüksége. Isten jelenlétére. Izrael pedig idegenkedett ettől. És félt. Mert Isten úgy jelent meg nekik, ahogy ők ezt nem várták. Volt saját elképzelésük, hogy Isten hogy jön. Tanítványok ott vannak a tengeren. Nagy vihar. És Jézus jön éjszaka. Tengeren járva. Milyen jó ez a kép. Azért ilyet nem látunk mindig, nem? Mit mondanak a tanítványok? Mint kísértet. Azt mondták, hogy démon, ördög. Jézus nem úgy jött, hogy ők megszokták. És mivel Jézus nem úgy közeledett, hogy ők megszokták, rögtön kísértetett, meg démon kiabáltak. Vannak emberek. Tudod, van olyan, amikor az Úr, mint ahogy itt kijött a templomból, egy embernek az életében visszahúzódik. Nem azért, hogy bántsa azt az embert, vagy tönkre tegye. Pont azért, hogy abban az emberben kiépüljön az a vágy, kiépüljön az az érzékelés, létrejöjjön, hogy nekem szükségem van Isten jelenlétére. Ez Istennek egy közeledése. Távolodása, de mégis közeledése. És az ember hogy éli meg ezt a hívő? Távozz tőlem Sátán a Jézus nevében. Kísértet, ördög! Majd jön egy erőteljesebb sárga veszedelem. Egy próba, egy nehézség, hogy hogyan és mi fogom én ezt kifizetni. És ez egy lehetőség, hogy hitben előrébb tudjál lépni. Egy lehetőség, hogy ez az egész dolog ne gyűrjön tégedet magad alá. És akkor mit mond az Isten embere? Kísértet. Mert Isten nem úgy jön hozzá, ahogy azt elképzelte. Neki vannak elképzelései. Neki van egy látása. És tessék Isten ebbe a látásba belehelyezkedni. Mert ha Isten nem helyezkedik bele ebbe a látásba, akkor azt fogom kiállt, hogy kísértet. Milyen jó, hogy a legelső dolog az volt, amit Jézus mondott. Ne félj! Én vagyok. A félelem milyen tompultságot hozott a szívükre, meg a szemükre. Hogy akivel már több mint 3 éve együtt járnak, arra azt mondják, hogy kísértet. Akit látják, hogy halottakat támaszt fel, csonkáknak adja vissza a rég elveszett tagjait. Vakokat gyógyít meg. El sem tudják képzelni, hogy a vizen jár. És inkább azt mondják, hogy ez egy démon. Isten leszáll a gyülekezetre. Megáld embereket. Egyszerű hétköznapi embereket. És azt fogják mondani az óbornak a rabjai, hogy ez démon. Pedig nem démon, hanem Krisztus. Ő úgy látogatja meg az ő népét, ahogy ő akarja. És azt te nem mondhatod meg, hogy ő hogy tegye. Isten szabad és szuverén Isten. És ő úgy jön be az életedbe, hogy ő akar. De be akar jönni az életedbe, hogy Isten az ő szívét, az ő lényét megossza veled. A tanítványok a templomot odatolták Jézus elé. Nemzetiségüknek a büszkeségét. Amire annyira büszkék voltak. Amit még az ókori antik világ is elismert, hisz még Rómába is küldtek rendszeresen pénzt meg adományokat, hogy a császári mutassanak be áldozatokat minden nap. Akkora elismertsége volt a jeruzsálemi templomnak, és dagadt a zsidóknak a mell a büszkeségtől. És ezzel megpróbálták Jézus lehengerelni. De Istennek nem ez volt az akarata. Higgyétek el, nem Isten akarata volt a templom. Még a Szent Sátor sem volt Isten akarata. A Szent Sátor azért kellett, mert a nép azt mondta Mózesnek, hogy Isten ne beszéljen velünk. Ezért kellett a Szent Sátor, hogy Isten valahogy mégiscsak beszélhessen velük. De Istennek az eredeti terve az, hogy ő veled beszélgessen, személyesen, kapaszkodj meg, így face to face. Istennek nem ad az akarata, hogy ő neked valami távoli, elérhetetlen, idegen lény, UFO legyen. amit soha senki nem látott, hanem veled akar lenni. Azt az igényét, hogy ő hűvös alkonyatkor az emberrel beszélt. Jaj, de jobb is volt nekik a hűvös alkonyatkor. Hogy ő az emberrel beszélt. Ezt az igényét ő nem adta fel, nem adta lejjebb. Nem mondta, hogy na, akkor lesz egy B megoldás. Nem beszélek. Istennek ma is ez a vágya, hogy ő beszéljen velünk. Hogy a közösség helyreálljon. Tudod, az az igazi ébredés, amikor a te kapcsolatod, a te közösséged az Úrral helyreáll. Hiszek az ébredésbe, teljes szívemből. És nem akarok úgy meghalni, hogy legalább egy napot ne lássam úgy, hogy vakok gyógyulnak meg, halottak támadnak fel. Legalább egy napot. Legalább egyet. De higgyétek el, az az igaz ébredés, amikor az Isten népe Istennel jár. És nem hiszek abba az ébredésbe, amikor emberek ahelyett, hogy Istenhez kiáltanának, hogy Urunk, elveszítettük a te jelenlétedet, inkább konferenciákat csinálnak, minden hülyeséget kitalál ma az egyház. Minden hülyeséget. Hamis tanításokat találnak, minden hülyeséget kitalál. Csak hogy ne kelljen megtérni. Csak hogy ne kelljen az Úr elé térdelni. Csak hogy ne kelljen azt mondani, Uram, a te jelenlétedre vágyom mindennél jobban. Még azt a pimosságot is megmerjük engedni néha magunknak, hogy énekeljük, hogy Uram, vágyom a te jelenlétedre, és közben nem vágyol az Úrnak a jelenlétére. Közben énekled. Nem csoda, hogy a ma egyházában ennyi ilyen skizofrén, kétszívű, két pszichéjű ember van. Vágynunk kell Isten jelenlétére. Ez mindennél többet ér. Testvérem, így befejezésül, bemégy Isten jelenlétébe, kapsz egy impulzus. Most nem azt mondom, hogy mindenki égő csipkebokorral fog hazamenni. Nem erről beszélek. Bemégy Isten jelenlétébe. És ez a jelenlét, ebből a jelenlétből egy impulzus teljesen felülírja és átértékel az értékrendedet. Nem kell tanítani téged. Nem azt mondom, nem kell tanítás. Nem kell tanítani téged, hogy mi az első és mi a szükséges. Ez a jelenlét, ez a belső kenet tanít tégedet. Hidd el nekem, tanít tégedet. És egy olyan ember leszel, aki szerelmese leszel az Úrnak. Azt mondja a Pál apostol, hogy az egyháznak a nagy titka, Istennek a nagy titka, tudjátok mi? Hogy Krisztus köztetek van. Azon gondolkodtam, segítsetek, mert nem tudtam a gondolatmeneten végigmenni, hogy mi van az egyházban, ami a világban nincs meg. Kicsit másképp. Azt mondtam, hogy a nyelveken szólás. De hát, ha bekapcsolom a tévét, és hallgatok egy magyar politikust, az is nyelveken szól, mert senki nem érti. Nyelveken szólás egy kicsit másképp. Nem? Közösség? Bocsánatot kérek tőletek. Néha a világban őszintén közösségek vannak, mint az Isten népe között. Nem? Látod a tévében, emberek leülnek, és komolyan mennek beszélni a problémáikról. Ott a pszichológusuk előtt. Igaz, nem lesz semmi megoldás, legalább beszélnek. Gyülekezetben egy ember el tud úgy ülni egy életen keresztül, hogy soha nem mer beszélni a problémáiról. Akkor mondjátok meg, mi van az egyházban olyan, ami egy nem hívő ember számára vonzó lehet? Mi van az egyházban olyan, amit egy nem hívő ember nem kaphat meg a világban? Istennek a jelenléte, Isten titka, Krisztus. Csak ezt tud egy emberre igazi vonzalmat gyakorolni. Ettől lett Ábrahám az, aki. Ettől lett Mózes az, aki. Ettől lett Sámuel az, aki. És ettől lett mindenki az, aki a Bibliában. Megfutott a hitnek a pályáját. Hogy ott volt bennük Krisztusnak a szelleme. Krisztusnak a jelenléte. És ez mindent felülírt. És ott volt bennük pont ezért Istennek a titka. Na és ez az, ami az emberekre igazi vonzalmat gyakorol. Hidd el nekem, testvérem, sokszor voltam ebbe az őrültségbe, amit konferenciának hívnak. Nem. Csináltuk Ózdon olyan rendezvényt, hogy 8000-en voltak Ózdon. 8000-en? Ez már hídgyűl is nagyságrend. Jó, ott hívők voltak, itt Ózdon meg nem hívők. De 8000 ember összecsődítettünk, volt akkora csődület, meg őrület. Na és figyelj, egy ember nem tért meg. Klaudia, egy ember nem tért meg? De az ingyen kolbászé verekedés volt. És innen visszanézve az egész nevetségesek, bagatel. De ha visszanézek, sírni volna kedvem, hogy a nyomorúságos, nem nyomorúságos, elég drága volt, majdnem 6 más a debreceni kolbász, az emberekre nagyon vonzalmat gyakorolt, mint az ige hirdető, akit majdnem leszedtek a pulpitusról. És amikor elkezdték az egyik oldalon standon osztani a kolbászt, mindenki ott hagyta az ige hirdetést. És ez szégyen. Isten, hiszem azt, hogy Isten helyre akarja állítani az ő népe között, és a te életedbe az ő jelenlétét. És ez tud igazi vonzalmat gyakorolni a környezetedre, a családodra. Ez az, amiért bejönnek emberek, és nem ad ezt a bizonyság, hogy de jó itt a dicséret, meg a zene, és ezért jövök. Tényleg jó. Hanem bejönnek, és azt mondják, hogy amiről Laci is ma beszélt nekem, hogy azt mondták a kollégái, hogy valami van benned. Ők nem tudták megmagyarázni, hogy mi az, de megérezték azt a számukra ismeretlen belső tartalmat, akit úgy hív az Isten igéje, hogy Jézus Krisztus. És Isten ezt akarja helyreállítani. Hiszem, ez az igazi ébredés. És ebből nő ki az ébredés. Hogy Isten népe helyreáll, feláll, és befekszik oda a láda elé, és kivirágzik egy gyümölcsöt terem. És véget ér a sivárság, az esőtlenség, véget ér az, hogy emberek bolyonganak, azt se tudják, hogy hol vannak, identitászavarban küzdködnek, hanem Istennek a jeléte hoz megoldást. És szomjas lesz az Istennek a népe, szomjas leszel. Hidd el nekem, egyszer bemégy ebbe a jelenlétbe, és vágyni fogod rá. Azt mondod, na még ilyet nem tapasztaltam. Hát van ilyen is? Igen, van ilyen is. Hát erről kell, hogy szóljon a kereszténység. Arról kell, hogy szóljon, hogy Krisztus köztünk van. Hogy ez a Krisztus tudja magát manifestálni a dicséretekben, még az ilyen erőtlen igehirdetésekben, a bizonyságtételekben és mindenben. Az életednek minden szegmensén, amikor mosogatsz, még akkor is tudja magát Krisztus manifestálni. Mert nincsen keretek közé szorítva, mert ott van benned, és tágos teret enged el neki, és fogod a sátor szögeidet, kiemeled és odébb teszed. És azt mondod, mozogjál, Uram, amerre akarsz. Szükségünk van Isten jelenlétére. Szükségünk van arra, hogy a názáreti Jézus Krisztus jól érezze magát az Isten népe között. Ne kelljen kimenni. Meggyőződésem, hogy sok gyülekezetből és sok felekezeti rendszerből Jézus már kiment. Nem érzi magát jó. Az a nagy kegyelem, hogy aztán újra kopogtat. De hát meghallják-e? Meghallják-e? Mondok egy történetet, és zéro. Nem tudom, teológusok vitatkoznak, hogy Jézus karácsonykor született. Én nem hiszem, hogy karácsonykor született volna Jézus. Ám már mindig azt mondják, hogy te nagy karácsonyos vagy. Ez nem igaz, csak hát kiszoktam díszíteni az ablakokat a gyerekek miatt. És ezért mindig csúfolnak a testvérek. Meg ellenkeznek felem. Főleg a Norbi. Norbi mindené. És teológusok vitatkoznak, hogy Jézus valóban a sátrak ünnepén születette. Sokan azt mondják, hogy akkor született Jézus, akkor sátrak ünnepe volt. Én is egyébként hajlok e felé, mert igazából ezek az ünnepek egy ilyen üsztörténeti rend. Meg menetrend Jézus életében. De tételezzük, hogy igen. Mondjuk én erre hajlok, de ezt nem lehet bebizonyítani. De hogyha igen, akkor gondoljátok, hogy van a sátrak ünnepe. Az egész templom ragyog. Ki van díszítve. Égnek a hatalmas nagy mécsesek. Visszatükröződik a fényük a márványról. 32 000 lévita egyszerre hárfázik. Énekelik a grádicsoknak az énekei. Az egész fantasztikus és dicsőséges. És mindenkit rabul ejt a látvány. A ceremóniáknak a pontossága. És megszületik az Isten fia. Megszületik Jézus. És kik érzékelik Jézusnak a születését? Azok, akik a periférián vannak. A pásztorok. Ott. Betlehemnek a mezején. Nekik megjelennek az angyalok, és hirdetik a nagy örömöt, hogy megszületett a megtartó Úr Krisztus Dávid városába. Azok, akik a régi rendszernek és a bornak a rabjai, semmit nem érzékelnek abból, pedig a sátrak ünnep állítólag messiás váró ünnep, hogy megszületett a messiás. Nem érzékelték. A pásztorok, akik el voltak zárva ettől az egész ceremóniától, ettől az egész vallásos őrülettől, ami akkor ott zajlott, azok, hogy tudták érzékelni, hogy megszületett a messiás. Pedig ők a periférián voltak. Ők felük senki nem gondolt. Igazából fura ezt kimondani, de Jézus idejében is volt egyfajta kasztrendszer. De ezekkel a pásztorokkal senki nem foglalkozott. Egész nap a nyájjal voltak, átjárt őket a nyájnak a szaga, és senki nem akart velük beszélgetni, nehogy tisztátalanná váljon vallásilag. És ők meglátják az Istennek a fiát. Volt bennük egy belső igény, egy belső vágy. Ők is várták a messiást. De az ő várakozásukat nem fertőzte meg az a jeruzsálemi őrület, ami akkor volt. És Isten megjelent nekik. És ő nem a nem Annás, meg Kajafás, hanem ezek az egyszerű, hétköznapi emberek. Meglátták a Messiást, meglátták az Isten fiát, ott abban a betlehemi koszos jászolban. És felismerték, hogy ő az, akire vártunk. Milyen fantasztikus dolog, hogy Isten nem a nagyoknak és nem a hatalmasoknak, hanem a kicsinyeknek kijelenti magát. Neked megjelenik. Lehet, hogy ezen mások megbotránkoznak. Mert ő egy minisztrinek a vezetője. Vagy egy főiskolának a vezetője. És ő megbotránkozik. Miért neked jelenik meg az Úr? Mert ő így akarja. És kész. És ha valaki ezzel lett, de úgyse fog sikerülni. Mert ő úgy akarja. Hogy ő megjelenjen. Fantasztikus dolog. Nem? Ki kell, hogy fejezd ezt az igényedet. Istennek, hogy te szeretnéd, hogy az Úr megjelenjen az életedbe. Hogy megtapasztalod Istennek a jelenlétét. Hogy Istennek a jeléte felülírja benned a keserűséget, az elutasítottságot, akár fizikai betegséget. Minden, ami benned nem Krisztus felülírja. Ki kell, hogy fejezzed. Ki kell, hogy gyere abból a megszokott dologból, hogy ezt a jelenlétet mindennel helyettesítetted. És igazából nem gyakorolt rá vonzalmat. Mert már meg lehet szokni azt, hogy Isten nélkül járunk. Akár hiszed, akár nem. Fantasztikus, hogy az ember tud alkalmazkodni. De inkább azt kell megszokni, hogy Istennel jársz. És azért kell imádkozni, hogy Uram, akár fizikai tünetei legyenek, annak, hogy nem veled járok. Ha nem vagyok ott a jelenlétedben. Annak kéne lenni. Le kéne, hogy betegedjünk fizikailag, amikor nem vagyunk Istennek a jelenlétében. Nem az, hogy jól érezzük magunkat. Mennyi beteg ember lenne? De van is. Csak még azt is el tudja titkolni az ember. Ez az ember, ez egy fantasztikus, ez mindent el tud titkolni. De fejezd ki, Uram, nekem kell a te jelenléted. Uram, én meg akarok újulni ebben a jelenlétben. Ezt tesz téged keresztényé, ezt tesz téged vonzó emberré.